Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, az Evangélium Magyarázata műsornál. Hallgassuk meg együtt először a napi evangéliumot, amely most a Szent Máté könyvéből van, az 5. fejezet 17-től 19. versig. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből sem egy íbetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Kedves hallgatók, most pedig nézzük, milyen magyarázatokat találunk az egyházatyáknál, illetve más mai szentírás magyarázóknál erre a szentírási szakaszra. Először is nézzük meg a szöveg környezetét. Mielőtt ez a rész következik, vagyis a 17. verstől, előtte áll az új szövetségnek, mint egy a szíve, Jézusnak szokták mondani a programbeszéde is, a hegyi beszéd. A hegyi beszédben, amelyben felvázolja a keresztény élet, az ő Jézus az ő saját követőinek az ideáját, utána áll neki, hogy szembeszegüljön az írástudókkal, pontosabban a tanításukkal, amely egyszerre ragaszkodik a betűhöz, és nem vesz tudomást a Szentlélekről, aki ihleti az egész Szentírást, másrészt viszont felülírja a betűt az írástudók tanítása, és emberi hagyományokkal helyettesíti azt. Ezzel pedig az Isten előtti igazságosságot leszűkíti és lealacsonyítja emberi gyakorlatokra, ahelyett, hogy az emberi gyakorlatokat és szokásokat hatná át a Szentlélek, és emelni föl a méltó helyére. Ez tehát az egész hegyi beszédnek a programja, ami átível az 5., 6., 7. fejezeten. És közvetlenül a hegyi beszéd után, illetve hát a 8 boldogság mondásai után következik egy rövid rész, ahol Krisztus a föld sójáról és a világ világosságáról beszél. Ezt tudnék a saját tanítványainak mondja, és a hegyi beszédnek a nagy része is Jézus tanítványai előtt, a közvetlen tanítványa, és nem a nagy nyilvánosság előtt hangzik el. A föld sójáról és a világ világosságáról szóló tanításában Jézus a tanúságtételre mutat rá, hogy ez mennyire fontos, vagyis együtt a tanítás és a tanúságtétel. Ez a kettő képes kiváltani, hogy az emberek majd dicsőítik a mennyei atyát. Ezzel fejezi be Jézus ezt a fölvezetést, mint egy arra a részre, ami ezután következik, vagyis amit ma hallottunk az evangéliumban. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, mondja. Most tehát rátér az Úr arra, hogy szembeszálljon a váddal, amellyel őt illették, azok, akik felszínesen ítélték meg nyilván. Azzal ítélték meg ugyanis Jézust, hogy a törvényt kiforgatja, hogy a mózesi törvényt és a prófétákat hatástalanítani akarja. Ezekkel a vádokkal száll szembe Jézus. mik is voltak ezek a pontjai a tanításának, amik elégedetlenséget és felháborodást váltottak ki. Főleg három ilyen, a szombattal kapcsolatos, vagyis a pihenéssel kapcsolatos tanítása Jézusnak, másrészt a tisztasági törvényeknek egy más értelmezése, illetve a megbocsátás, amit ő nyíltan hirdetett. A mózesi törvényre és a prófétákra hivatkozik, mint ahogy az ő vádlói is pontosan ezeket kérték számon rajta, illetve azzal vádolták, hogy ezeket forgatja ki. A törvény és a próféták a zsidó tanításnak két olyan nagyon fontos része, amely alapját alkotja a zsidó hagyománynak. A törvény alatt kell érteni a mózesi törvény 5 könyvét, a prófétákon pedig az összes prófétát, vagyis a 4 nagy prófétát és a többi kis prófétának a tanítását. De mit is tanít maga Jézus ezekről? Nem megszüntetni jöttem, mondja, a törvényt és a prófétákat, hanem tökéletessé tenni. A közvetlen szövegkörnyezet arra utal, hogy Jézus ezt a tanítására érti, mármint, hogy tökéletessé tenni, ezt a tanítás keretében gondolja. Tökéletessé tenni annyit jelent, hogy betölteni, amiben hiány volt. Elhinteni az igazság magvait, és harmadjára pedig a szabályokat, amelyeket ők alkalmaztak, azokat elvekké formálni. Mert hogy Jézus látta, hiány van abban, ahogy a törvényt értelmezik. Hiány van, és várakozás van abban, ahogy az emberek várják a messiást, az igaz tanításnak a kinyilatkoztatását. Őrizték ugyan Isten kinyilatkoztatását évszázadokon keresztül, a zsidók azonban nagyon nagy szükség volt már arra, hogy Krisztus ezeket megtisztítsa, mert hiszen az emberi hagyományok és szokások kezdték nagyon eltorzítani. De nem csak ezért nyilván, hanem eleve már benne volt a kinyilatkoztatásban, erről a proféták beszélnek, hogy el kell jönnie a messiásnak, aki betölti az összes róla szóló proféciát, és aki visszavezeti az embereket arra az igazságra Isten előtt, amire teremtve lettek. Mi is lenne a betöltés alapja? Hogyan kell betölteni a törvényt? Erről szeretnék néhány gondolatot mondani. Először, hogy hogyan teljesedik be a törvény, és hogyan teljesednek be a proféták? Hogyan érti ezt Jézus maga? A törvényt beteljesíteni, vagy betölteni, annyit jelent, hogy tökéletesen engedelmeskedni neki. Jézus, amikor a törvényt értelmezi, amikor visszavezeti azt egy mélyebb alapjaira, akkor Jézus egy olyan mélységből és olyan tekintéllyel szólal meg, mint amilyen tekintéllyel valaha elhangzott maga az Ószövetségi Szentírásban a kinyilatkoztatás. Ő, aki hordozza a Szent Lelket, neki van egyedül joga, hogy a törvényt visszavezesse annak az igazi értelmezésére. És ezzel teljesíti be a törvényt. Tehát amikor a tanítványait vezeti és oktatja, akkor nem az ószövetségi törvény ellenére vagy ellenében oktatja őket, hanem ugyanennek a törvénynek az igazi mélységére, az igazi gyökeréhez akarja őket visszavezetni. Ez pedig csak ott lehetséges, ahol él bennük a Szent Lélek. Mert hogy ezeket a szavakat, ezeket a törvényeket is a Szentlélek ihlette. Ez az engedelmesség a törvénynek sokkal mélyebb és sokkal életadóbb, mint amit a farizeusok és írástudók megéltek. Ők is engedelmeskedtek, de csak a betűknek. Aztán beteljesíteni a proféciákat, vagy a prófétákat. Mit jelent ez? Tulajdonképpen megvalósítani a proféciákat, amik a messiásról szóltak, ezért jött. Mindenki várta a Krisztus eljövetelét. Nem volt senki, úgy gondolom, aki kételkedett volna a zsidók közül, hogy meg kell érkezni a messiásnak, de Jézus most itt magáról kijelenti, hogy eljött, hogy beteljesítse, vagyis hogy ezzel azt nyilatkoztatja ki, hogy ő maga a messiás. A korai egyházban különféle eretnekségek ütötték fel fejüket, ezek közül egyik a markionizmus, amely a Markion nevű eretnektől származik. Ő teljesen elvetette az Ószövetséget, és magát ezt a részt is, amiről itt ma szó van, félremagyarázta, mégpedig a következőképpen. Jézus szájába a következő szavakat adja. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy beteljesítsem a prófétákat. Nem azért jöttem, hanem hogy semmissé tegyem. Azért merészeli így kiforgatni Jézus szavait, mert ő szerinte az apostoli időkben megmásították a szövegeket azok a keresztények, akik közel álltak a zsidósághoz. Megdöbbentő, hogy már ebben a korban Markion is ilyenekre hivatkozik, hogy az apostolok megmásították a szövegeket, illetve hogy az apostoli kezdeti időkben már ilyenekhez folyamodtak. Nézzük tovább. Bizony mondom nektek, folytatja Jézus. Először tűnik fel ez a szó, ez a bizony a Máté evangéliumban. Álljunk meg itt egy pillanatra. Ennek a szónak a változata az ámen, amely héberül van, így idézi nekünk az Új Szövetség. A görög szövegekben általában megmarad ugyanígy ámennek. És ez visszavezethető arra, hogy nagyon elterjedt volt már annak idején Jézus korában, és sokat használták. Tehát nem is tartották fontosnak ezt lefordítani, mivel hogy mindenki értette. Az ámen szónak a jelentése annyit jelent, hogy bizony, vagy egy imádság után a megerősítésnek a szava, mint ahogy ma is pontosan ugyanabban az értelemben. Viszont amikor Jézus kimondja ezt a bizony-bizony mondom nektek, akkor Jézus tanításában ilyenkor külön föl kell kapnunk a fejünket, mint ahogy annak idején ezt egy nagyon fontos megerősítésnek szánták, illetve egy kiemelt, vastagbetűs kinyilatkoztatásnak kell értelmezni. Többször is szerepel ez Jézus tanításában, ez a bizony-bizony. A tény, hogy az evangélisták az ámen szót használják, arra val, hogy, ahogy mondtam, az ő korukban is már igen gyakran lehetett hallani. Amíg az ég és föld el nem múlik. Nagyon szép önmagában a kifejezés, de ezen túlmenően Jézus arra használja ezt a elég valószínűleg, hogy a köznyelvben egyébként is használatos kifejezést. Jézus arra érti, hogy az ige változhatatlan. Tehát amíg ég és föld áll, az Isten szava is ugyanúgy érvényben marad. Viszont a továbbiakban még részletezi is ezt. Azt mondja, hogy egy veszőcske sem egy ióta nem múlik el, illetve nem törlődik el. Mik ezek? Ióta és a vesszőcske. Az ióta a héber ABC legkisebb betűje, tulajdonképpen egy pont. A vesszőcske a héber betűknél arra szolgált, hogy segítse megkülönböztetni az egyik betűt a másiktól, hiszen eléggé hasonlítanak. A zsidó rabbik figyeltek is nagyon, amikor másolták a szövegeket, hogy jó helyen legyen ez a vesszőcske, tulajdonképpen olyan, mint egy kis díszítés a betűn, mert a szavak egészen más jelentést kaphatnak, hogyha máshova kerül ez a vesszőcske. Jézus tehát ezekre a legkisebb pontjaira, veszőire utal az írásnak. Az ióta például arra szolgál, hogy megkülönböztesse a Józsué nevet az Ozeástól, a Sárát a Sáraitól. Tehát a törvényben ezeknek végül is volt nagy jelentőségük. Amíg minden be nem teljesedik, a következő mondat. Szó szerint így kell fordítani, amíg minden meg nem történik. A minden alatt Máté evangéliumban az Úr életének eseményeit kell érteni. Így az életét, halálát, feltámadását és az Isten országának megalapítását. Itt tehát ez a szakasz nem arról szól, hogy a törvény minden betűje örök érvényű, hanem arról, hogy meg kell maradniuk a törvény szavainak, mindaddig, ami Krisztus életének megváltó eseményei meg nem valósulnak. Tehát amíg minden be nem teljesedik, amíg Jézus be nem teljesíti a megváltó művét, addig érvényes a törvénynek a törvény addig lesz kötelező. Utána egy új korszak, egy új szövetség következik, és egyébként egyezik ezzel a zsidó levélnek az a tanítása is, a 8. fejezet 13. versénél, hogy ami idejét múlt, az közel van az elmúláshoz, és ezt a törvényről mondja. Aki tehát úgy tanítja, hogy a legkisebbet elhagyja, ezek közül azt kicsinek fogják mondani az Isten országában. Első látásra úgy tűnik, hogy a törvény minden betűje érvényes Krisztus tanítványaira nézve is. A legkisebb parancsolat alatt azokat érti, amelyek ilyennek tűntek, tudnélik a gondolatokra vagy a szavakra vonatkozó parancsok. Ezekre kevés figyelem szentelődött, és tehát ezekre érti Jézus, hogy ha valaki elhanyagolja, akkor legkisebbnek fogják gondolni, vagy mondani az Isten országában. Ugyanakkor, aki viszont ezeket elhanyagolja, nem azt mondja róla itt Jézus, hogy az kivetik Isten országából, hanem hogy a legkisebbnek fogják hívni. Érdekes megfigyelni ezt az irgalmasságot, ami egyszerre szigorúság is, tehát aki viszont tanítja, és újra itt vagyunk egy utalásnál arra, hogy mire kapnak küldetést az Jézus tanítványai, vagyis arra, hogy tanítsanak. Jézus tanítványainak tulajdonképpen a törvényt és a prófétákat kell tanítaniuk, csak egy egészen más szinten, átitatva teljesen a krisztusi tanítással, visszavezetve mindent az eredeti, Szentlélektől ihletett gyökeréhez. Tehát tanítani kell nekik, erre küldi őket Jézus. De nem csak azt mondja, hogy tanítani kell, hanem cselekedni is ezeket. Mert hogy a tanítás a cselekvés nélkül nem állja meg a helyét, ahogy már a világ világosságánál és a föld sójánál is mondta. És van itt még egy utalás az Ószövetségre, a Bölcsesség könyvében találjuk a következőket, akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön, örökké, miként a csillagok. Tehát már a Bölcsesség könyvében is, ami Krisztus előtti második, harmadik században íródik, boldognak mondja azokat, örök boldogság ajándékot ígér nekik, azoknak, akik tanítják az igazságot. Még egy rövid megjegyzés, hogy Jézus talán különös figyelmet szentel annak, hogy ne beszéljen a legnagyobbról, amikor azt mondja, hogy aki tanítja és megteszi, azt nagynak fogják hívni. Nem azt mondja, hogy a legnagyobbnak, mert talán még a szem előtt van az, ahogy a tanítványok vetélkednek, hogy ki közöttük a legnagyobb. Ezért egyszerűen csak nagynak fogják hívni, azt mondja, az Isten országában. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, legyenek az evangélium igéi és annak a magyarázata minnyájunk lelki javára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Puskás Antalt hallották.
A Mária Rádió hallgatói adományaiból él. Az adományozás egyik formája az adó 1%-ának felajánlása a rádió számára. Mindenki, akinek jövedelme után adóbefizetési kötelezettsége van a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, a személyi jövedelemadójának összesen 1+1%-áról rendelkezhet idén május 22-éig. Kérjük minden munkavállaló hallgatónkat, hogy rendelkezzenek arról, hogy adójuk egyik 1%-a a Magyar Katolikus Egyházat, a másik 1% pedig a Mária Rádiót illesse. A rendelkező nyilatkozaton a Mária Rádió Közhasznú Egyesület adószámát fel kell tüntetni. 193-85-226-1-19. Adószámunk a www.mariaradio.hu honlap főoldalán az adomány csempénél is megtalálható. Az adószámot megismétlem, 193-85-226-1-19. Köszönjük, hogy adója 1%-ával is támogatja a Mária Rádió küldetését.
Kedves hallgatóink! Ha szeretnének mindig naprakészek lenni a rádió új híreiről, iratkozzanak fel hírlevelünkre. A hírlevél tartalmazza az induló új műsorokat, a rádió aktuális pályázatait, rendezvényeinek időpontjait. Hírleveleinkben olvashatnak ünnepi műsorrendjeinkről, a rádió tematikus napjairól, valamint arról, hogyan tudnak csatlakozni a rádió életébe imádsággal, vagy akár önkéntes szolgálattal. A Mária Rádió hírlevele heti rendszerességgel kerül kiküldésre feliratkozóinknak e-mailben. Nem azonos a Mária Rádió magazinnal. A hírlevél igénylése megtehető honlapunkon keresztül a Mi Rádiónk menüponton belül található hírlevél feliratra kattintva, illetve Facebook oldalunkon a kapcsolatfelvétel gombra kattintva is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az evangélium magyarázata után Nárai Szabó Gábor osztja meg gondolatait.